Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, ugyamint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetében, a 34-től a 43. versig a következőképpen. Erre Péter beszélni kezdett és ezt mondta: most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy megjelenjék. De nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket Isten előre kiválasztott. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája, élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, örömmel látom, hogy vannak itt jó néhányan, akiknek nem olyan nagyon régen volt az előkészítős vizsgája, akik most készülnek a konfirmációra, vagy nyolcadikosok és tavaly konfirmáltak, lenn is vannak néhányan, a karzaton is vannak néhányan, ők fogják tudni, hogy most mire gondolok. Ugye az előkészítős vizsga egyik kérdése az, hogy mi a Biblia lényege? És akkor mindig, amikor kikérdeztem, akkor mindig mondtam, hogy kell tudni egy görög szót, a magyar jelentését, és úgy ki is fejteni, hogy mit jelent az. A Biblia lényege az evangélium, amit úgy fordíthatunk magyarra, hogy jó hír, örömhír. És azért jó hír, azért örömhír, mert hogy az Úr Jézus Krisztus az ő kereszthalálával megváltott minket. Hát ez így egy nagyon rövid válasz egy vizsgán. Nyilván ki lehet ezt nagyon bőségesen is fejteni. Lehetne az a következő kérdés, ugye, hogy fejtsd ki ezt bővebben. De azért a lehető legrövidebben, mert egy előkészítős vizsgán nem állnak rendelkezésre hosszú órák, hogy most akkor mindent részletességgel elmondjunk. Részletesebben, de azért a lehető legrövidebben, és akkor mondhatjuk azt, hogy na, ez az az ige szakasz, amit most felolvastam, amit most alapigeként kijelöltek, ez az az ige szakasz, nem mértem le, hogy mennyi időbe telt felolvasnom, 1-2 perc, nem tudom, de mégis benne volt minden. Benne volt minden lényeges. Tényleg néhány percben el lehet mondani a lényeget. Nyilván hosszabb volt ez a prédikáció a valóságban. Azért gondolom, hogy Péter nem 1-2 percben mondta el, hanem bőségesen kifejtette ott Kornélius háza népének, hogy kicsoda ez a Jézus és mit tett, és hogy miről is van szó. De Lukács, aki írta az apostolok cselekedeteit, igyekezett a lehető legrövidebben összefoglalni és beleilleszteni ezt a prédikációt egy szokásosnál hosszabb történetbe. Ugye Kornélius történetéről szól az egész fejezet. És maga a történet az elég hosszasan és részletesen le van írva, hogy Kornéliusnak, a pogány római századosnak hogyan volt látomása, hogy hívja magához Pétert, mert ő majd fontos dolgokat fog neki mondani, hogy ez a Cornélius egy pogány római katonatiszt volt, de hitt az élő igaz Istenben, az alatt, amíg ott tartózkodott, ott teljesítette a katonai szolgálatát Izraelben, az alatt ő kereste az Istent, és úgy gondolta, hogy igen, akiben a zsidók hisznek, a Jahve, a vagyok, aki vagyok Isten, na ő az igazi, benne kell hinni, nem pedig azokban a különös római istenekbe, akik úgy viselkednek, mintha csak közönséges emberek lennének. Az igaz Istenben hitt, imádkozott, Isten törvényeit igyekezett betartani, és azt mondja a történetben Lukács, hogy Isten nem feledkezett meg róla. Mert hogy minden nép közül kedves előtte, aki őt keresi, és az ő törvényeit igyekszik betartani. Elküld Péterért, Péter, az igaz hitű zsidó, persze nem menne be egy pogány házába, hogyha neki is nem adott volna Isten egy látomást, hogy akit az Isten megtisztított, azt nem mond tisztátalannak. Ne mondd te azt pogánynak, akinek a szívébe Isten ajándékozza a hitet. Péter megértette, hogy az Isten nem személyválogató, elmegy Cornéliushoz, megtárgyalják kölcsönösen, egyik is elmondja, hogy ő milyen látomást látott, és milyen parancsot kapott az Isten angyalától, a másik is elmondja, és akkor Péter elmondja ezt a prédikációt, na nyilván sokkal részletesebben Lukács ezen akar időt spórolni, hogy hú, hát a történetet olyan részletesen leírta, na hát a prédikációnak csak a lényegét írja le. De ebbe a kis összefoglalóba minden elhangzik, ami lényeges. Benne van ebbe a néhány sorba az a négy alapelv, amiről azt mondjuk, hogy az evangélium négy alapigazsága, amit mindenképpen el kell mondani, amikor bizonyságot teszünk az igazságról. És hogy belegondolok, a konfirmációs tananyag is így épül fel. Volt egy olyan témakörünk, hogy kicsoda az Isten, aztán, hogy kicsoda az ember, kicsoda az Úr Jézus Krisztus, és hogyan lehet vele közösségbe kerülni. Ezek voltak a nagy fejezeteink mostanában. Mert hogy az első alapelv, hogy az Isten szeret. És akkor itt hangsúlyozza Péter apostol, hogy mindenkit, mert ő nem személyválogató. Nincs olyan, hogy kiválasztja az egyiket meg a másikat, és őket elhalmozza a szeretetével, és a többiek meg ki vannak zárva. Hányszor és hányszor hallom azt, hogy nem szeret engem az Isten, de elfeledkezett rólam az Isten. Bezzeg a másikat szereti, meg a másikkal mennyi jót tesz. Nem segít rajtam az Isten. Nem lehet, kedves testvérem, hogy a hiba a mi gondolkodásunkban van, mert nekünk van egy elvárásunk az Isten felé, hogyha ő szeret bennünket, azt hogy kell neki megmutatnia. Most olyan nagy szokásunk az, hogy a szeretett nyelvekről beszélünk állandóan, hívők és nem hívők egyaránt, hogy hú, hát akkor mindenki jöhet. Igaz, de azért az Isten hatalmasabb ennél az elvnél is. Mert lehet, hogy mi úgy gondoljuk, igaz, az én szeretett nyelvem az, hogy így és így áldjon meg engem, és akkor majd elhiszem, hogy ő tényleg szeret. No, de Isten az elvek fölött áll. Neki azért van egy világra szóló nagy terve. És nem feltétlen biztos, hogy a mi elképzelésünk, meg a mi elvárásunk illik bele ebbe a nagy tervbe. Az, hogy ő szeret, az bebizonyította. Az bebizonyította, ott van az igében. Az, hogy ő a fiában emberré lett, és eljött, hogy magára vegye a bűneinket, hát ennél nagyobb bizonyíték nem kell arra, hogy ő szeret. Csak mi állítunk ilyen elvárásokat, hogy hát ha szeret, akkor ezt és ezt kell tennie velem az életembe. Na ez egy nagyon fontos dolog, amit meg kellene értenünk, és el kellene fogadnunk, és hittel bele kellene kapaszkodnunk, hogy az Isten szeret. Ő nem személyválogató, és hogy engem is, téged is szeret, elfogad, hogy odáig van érted, és hogy fáj a szíve azért, hogyha te nem akarsz az ő országának a részese lenni, vagy ha kételkedsz az ő szeretetében, vagy kételkedsz az ő megváltásában. Neki nagyon fontos az, hogy te hozzátartozzál. Akár hívőnek vallod magad, akár nem hívőnek. Ő nem személyválogató. Ő kitárja a karját, és vár arra, hogy tékozló fiúként, vagy tékozló leányként hozzátérjél. Hát ez az egyik alapelv. Amikor bizonyságot teszünk a hitünkről, akkor ennek benne kell lennie, hogy a mi Istenünk a szeretet Istene, ő maga a szeretet. A másik alapelv, ami a konfirmációs tananyagban a kicsoda az ember témakörben van, hogy mi emberek a bűneink miatt el vagyunk választva Istentől, és bűnbocsánatra van szükségünk. Hát ez benne van ebben az ige szakaszban is, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer, mert hát hogy ez a lényeg. Erre kell eljutni, hogy a bűneink meg legyenek bocsátva, mert ez a mi nagy problémánk. Mi azt gondoljuk, hogy az a mi nagy problémánk, hogy szegények vagyunk, hogy nincs elég pénzünk, vagyonunk, vagy az a nagy problémánk, hogy nincs elég egészségünk, hogy betegeskedünk, vagy az a mi nagy problémánk, hogy emberek csúnyán néznek ránk, vagy a hátunk mögött ezt is ezt mondanak. Az Isten igéje azt mondja, hogy tulajdonképpen egyetlen problémánk van, az, hogy el vagyunk választva az Istentől a bűnösségünk miatt. És erre kell megoldás, és hogyha erre megvan a megoldás, akkor minden más a helyére kerül, és minden más olyan jelentéktelenné válik. Mert hogyha a bűneink meg vannak bocsátva, hogyha a kapcsolatunk helyre van állítva az Istennel, mit számít az, hogy mennyi pénzünk van, vagy mennyi egészségünk? Hát nem az a lényeg, hogy hozzátartozunk, és az a kapcsolat örökre szól? És hogy egy olyan ígéret birtokosai lehetünk, amit azt mondja az apostol, hogy emberi értelem meg sem gondolhat. Nem csak, hogy szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem meg sem gondolhat, amit az Isten készített az őt szeretőknek. Hát nem az a lényeg, hogy hozzátartozhatunk már itt, és ez a kapcsolat örökre szól, és hozzá fogunk tartozni ott is, ahol letöröl minden könnyet a szemünkről, és ahol nem lesz már szomorúság, és fájdalom, és gyász, ahol már csak a tökéletes öröm és boldogság lesz. A harmadik alapelv, az igazságnak a harmadik alapelve, hogy kicsoda Jézus és mit tett ő. És ebben a rövid szakaszban ez is benne van. Ebben a rövid szakaszban ez is benne van, hogy kicsoda Isten, kicsoda Jézus, hogy az Isten fia, hogy isteni hatalommal rendelkezett, és hogy mit tett, és hogy keresztre feszítették, és hogy feltámadt. Ez mind benne van. És a negyedik alapelv, hogy mit kell nekünk tenni. Mi az, ami rajtunk múlik? És ez is benne van ebbe a rövid szakaszba. Róla tesznek bizonyságot a proféták, mint hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Aki hisz ő benne. Nincs szó arról, hogy aki betartja a 10 parancsolatot. Nincs szó arról, hogy aki templomba jár. Nincs szó arról, hogy ezt vagy azt vagy amazt csinálja. Aki hisz. Akinek a szívében ott van az a bizalom. Igen, Jézus, meghaltál értem, feltámadtál értem. Te vagy a szívemben. Hozzád tartozom, hozzád ragaszkodom, benned bízok. Mert te vagy az én Istenem, te váltottál meg engem. Ez a hit tulajdonképpen egyedül, amit számon kér rajtunk az Isten igéje. Hinned kell. Hinned kell. És hogyha nincs hit, akkor kérjed. Hányszor elmondta az Úr Jézus, hogy aki kér, az kap? Hát, hogyha ti kértek a szüleitektől, vagy hát a gyermekeitek kérnek tőletek, és szeretet van a gyermek iránt, vagy az unoka iránt, akkor kígyót követ, adsz meg. Ilyeneket mond az Úr Jézus, ilyen képtelen dolgokat. Hát, hogyha ti tudtok jót adni a ti gyermekeiteknek, pedig azt mondja Jézus, hogy gonosz létetekre tudtok jót adni a gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább adati atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ezt azért mondom, mert mostanában is voltak, akik mondták, hogy hát szeretnék hinni, de nem tudok. Próbálkoztam, de nem megy. És akkor utána mi van? Legyint ezt, hogy akkor nem számít. Hát ne nyugodj bele, hát kérjed. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az mennyei atya ad szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ő megadja a hitet. Kitartóan zörgessél azon az ajtón, azt mondja az Úr Jézus. Aki kér, az kap, aki keres, az talál, az zörgetőnek megnyittatik. Ne hagyd abba az zörgetést. Ha úgy érzed, hogy nincs elég hit a szívedben, ne hagyd abba a zörgetést. Zörgessél, és megnyílik az ajtó, és megkapod a hitet, és megkapod azt a hit tapasztalatot, amire szükséged van, amire vágysz. Azt mondtam, hogy ebbe a pár sorba benne van minden, ami lényeges, de azon el kell gondolkodnunk, hogy mi tette annyira erőssé Péter prédikációját, hogy amikor befejezi, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. Elmondja ezt a prédikációt, és akkor mondhatjuk, hogy de hát ilyen egyértelmű tényeket mond el, amit mi is állandóan elmondunk vasárnapról vasárnapra, hogy mit kell tudni Istenről, mi az, hogy a bűn elválaszt tőle, mi az, hogy Jézus a megoldás, hogy mit tett Jézus értünk, és hogy benne kell hinni. Ezt újra meg újra elmondjuk. Látszólag nem történik semmi. Mi teszi erőssé ezt a bizonyságtételt? Vagy gondolhatod azt is, hogy próbálkoztál már elmondani gyermekednek, unokádnak, ismerősnek, rokonnak, barátnak, szomszédnak, munkatársnak, de mint falra hányt borsó, nem történik semmi. Mi tette erőssé ezt a bizonyságtételt? Hát ami még benne van ebbe a bizonyságtételbe, az Péter személyes hite. Az ő személyes kapcsolata Jézussal. Az, hogy ő el tudja mondani azt, hogy ő személyesen találkozott vele a feltámadása után. Szóval megjelent nekünk, együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. Ez tud egy bizonyságtételt erőteljessé tenni. Mi nem csak felsoroljuk a tényeket, hogy hát a Biblia erről és erről tanít, ezt kell tudni, ezt kell hinni, de mindez olyan távolinak tűnik, hogy ilyen ősi hitben, hitbe kapaszkodni most ebben a mai világban, most voltam egy továbbképzésen a múltkor, és mondja az előadó, aki generáció kutató többek között, hogy hát most már béta generáció van. Van, aki szerint 23. novembertől, mások szerint 24. januártól, akik születnek, ők már a béta generáció, eddig még csak az alfáról tudtunk, mert most van az a generáció, akik már születésüktől kezdve együtt fognak élni a mesterséges intelligenciával. És ilyen eddig nem volt, hogy valakinek nem volt az életében olyan perc, hogy ne lett volna mesterséges intelligencia, és hogy valami egész más következik, megmondom őszintén, kicsit meg is ijedtem, hogy mi vár ránk, hogy mi lesz a földi életben a jövőnk, hogy valami egész más következik. És akkor ez a generációkutató úgy elmondta, hogy a mai gyerekeknek már mennyire másképp működik az agya, és így ki is vetítette a agynak a röntgen felvételét, és hogy mennyire másképp zajlanak, és hogy hát én nem tudom ezt most elmagyarázni, de hogy valami egészen egészen más következik, mint ami eddig volt. És hogy ha bizonyságot teszünk, hogy ilyen ősi, több ezer éves iratokban van az igazság, és hogy ezt kellene elhinni egy béta generációsnak is, aki már a mesterséges intelligenciától kér tanácsot, hogy neki is ebben kéne hinni, hát ahhoz kell, hogy legyen valami erő abban a bizonyságtételben, hogy abban benne kell lenni, hogy mi személyesen találkoztunk ezzel a Jézussal, hogy együtt ettünk és ittunk vele. Hát persze, hogy az úrvacsora jut eszembe erről, mert mondhatjuk azt, hogy ó, hát milyen jó volt ennek a Péter apostolnak, hogy személyesen találkozott Jézussal a feltámadása után, hát ez egy akkora erőt adott neki, hogy az életét is odaadta, vállalta a halált, azt, hogy fejjel lefelé keresztre feszítik, mert annyira biztos volt benne, hogy ő az élő Jézussal találkozott, és hogy kezet foghatott vele, és együtt tehetett vele. Ezért volt olyan erőteljes a bizonyságtétele az apostoloknak, hogy megalapították az egyházat, és elindult a kereszténység. No, de hát mitől maradt meg az egyház 2000 éven keresztül? Az, hogy mindig újra és újra voltak emberek, akik személyesen találkoztak Jézussal, és az úrvacsora által együtt ettek és ittak vele, és úgy tudták továbbadni az evangéliumot, hogy abban erő volt. Mert nem egy távoli, 2000 éves dologról beszélünk, hanem egy mostani találkozásról, hogy most lehet találkozni Jézussal, most be lehet őt fogadni a szívünkbe, az életünkbe, most lehet tőle üzenetet kapni, hogy ő szól hozzánk az ő igéje által, hogy ő szól hozzánk a szívünk mélyén, most lehet hozzá beszélni, és ő válaszol. Most mi személyesen találkozhatunk vele, együtt ehetünk és ihatunk vele, amikor úrvacsorát veszünk, és erről a személyes kapcsolatról, ha a bizonyságtételünkben ez is benne van, azt mondja Péter, hogy megparancsolta nekünk, hogy hirdessük és tegyünk bizonyságot, és az a parancs nekünk is szól mai keresztényeknek, hirdessük őt és tegyünk bizonyságot, és hogy ebbe a bizonyságtételbe legyen benne a személyes hitünk, a személyes hittapasztalatunk, és ez most is erőssé, hatásossá tudja tenni a bizonyságtételt. Nemrég vendég voltam egy bibliaórai közösségben, úgy adódott, hogy ott lehettem, és a lelkész megkérdezte a jelenlevőket, hogy hát beszélgessünk egy kicsit így, hogy kivel mi van, de most nem annyira arra kíváncsi, hogy mi van az iskolában, meg mi van a munkahelyen, meg a családban, hanem így az Úrral való személyes kapcsolatról, hogy kihez szólt Isten mostanában az igén keresztül, és mit mondott? Vagy kihez szólt, a következő kérdés az volt, hogy kihez szólt Isten a körülmények által, és mit mondott, mire vezetett? Vagy más emberek szava által szólt-e az Isten mostanában, és mire vezetett? Vagy hogy imádkoztál, és Isten válaszolt, és hogy válaszolt? És mit mondott? Igent válaszolt? Nemet válaszolt? Mit reagált Isten arra, amit imádságban kértél? Volt egy-két megszólalás, de a többség inkább hallgatott, és akkor megkérdezte a lelkész, hogy na jó, akkor beszélgessünk arról, hogy mit olvastál legutóbb a Bibliába, és mikor. Na, akkor így szépen kiderült, hogy hát, tegnap nem olvastam, meg tegnap előtt se volt időm, meg a múlt hét. Na hát, itt a baj. Hát hogyan is tapasztalhatnánk meg az élő Jézust, hogyha nem adjuk meg neki a lehetőséget, hogy szóljon hozzánk? Hogyan tehetnénk szert hittapasztalatokra, átélésekre? Hogyan tapasztalhatnánk meg, hogy ő jelen van, és beszél hozzánk, hogyha nem vagyunk hajlandók a kezünkbe fogni, és azt mondani, hogy Uram, olvasom a Te igédet, kérlek, szólj hozzám az ige által, szólj hozzám ott a szívem mélyén, erősítsd meg a hitemet. Elő kell vennünk az igét, imádkoznunk kell, igét kell olvasnunk. Megkérdezi a múltkor az egyik fiatal, hogy hát hogyan erősödhetne a hite, mert úgy érzi, hogy hát hisz, de igazából nem olyan nagyon erősen. Hát hogy lenne lehetséges az, hogy neki is legyenek olyan megtapasztalásai, amit a internetes videókban hallgat, bizonyságtételeket, hogy meg lehet tapasztalni az Isten jelenlétét, és ilyen átélésekben lehet részünk, ilyen csodákban lehet részünk. Ez most hogy lenne lehetséges, hogy az ő hite is erősödjön? És mondom neki, hogy nem tudok ezen kívül mást mondani. Olvasni kell az igét, imádkozni kell, és gyülekezetbe kell járni, és igehirdetést kell hallgatni, meg azt, hogy mások elmondják, hogy ők hogyan élték át. Nincs más útja. Nincs más útja, nincs más lehetőség arra, hogy megtapasztaljuk az élő Jézust. Csak az ige olvasás által, az igehirdetés hallgatása által, a bibliai szakaszokról való beszélgetés által, az imádság által. Viszont, hogyha ez megvan az életünkben, akkor Isten igenis hogy fog szólni. Fog szólni, és meg fogja érinteni a szívünket. És megadja a hitet, és megerősíti a hitet, és lesznek átéléseink, és lesznek megtapasztalásaink, hogy ő benne van az életünkben, hogy ez nem egy 2000 éves történet, aminek nincs köze az életünkhöz, hanem ez egy mai történet, ami velünk is megtörténhet. Beszélgettem valakivel, aki éppen erről beszélt, hogy annyira nem mindegy, hogy az ember a holt hittel találkozik, vagy az élő hittel. Így úgymond hívő családba nevelkedett fel. Szülei is, meg a nagyszülei is hívőnek vallották magukat. De azt mondja ez a valaki, hogy nem érezte, hogy Isten úgy benne lenne az életükbe, vagy a család életébe. És inkább a kritizálás, inkább az ítélkezés, inkább a számonkérés, hogy miért így élsz, hogy nem jobb az életed. És ez annyira elege volt a kereszténységből. Mert csak azt érezte, hogy Isten valahol távol van, akik hívőnek mondják magukat, azoknak az életében sincs semmi öröm, meg semmi vonzó dolog, és már így le akarta zárni, hogy ő számára a kereszténység ennyi volt, és pont. És olyan házastársával elköltöztek egy másik megyébe, és abban az áldásban részesülhetett, mert azt mondta, ez Isten szeretete, ez Isten áldása, hogy egy olyan helyre költözhetett, hogy a szomszédnéni volt egy templomba járó, biblia olvasó, imádkozó. Azt mondta, hogy na, az egy igazi hívő. Az egy élő hitű hívő volt, aki úgy beszélt Jézusról, mint személyes ismerősről, és aki segítőkész volt és elfogadó, és nem ítélkezett, meg nem vagdosta a másik ember fejéhez, hogy miért így élsz, és mit kellene tenned. De amikor látta, hogy ő a második szülése után milyen depresszióba esett, jött anyám, meg jött anyósom, de jaj, szedd már össze magad, hogy engeded magad így. Csak akarni kell, szedd össze magad. És akkor már azt örültem, hogy végre hazamennek és békén hagynak. És jött a szomszédnéni, hogy elviszem sétálni a gyerekeket, feküdj le, pihenj, vagy olvass egy könyvet. Szóval soha senkitől nem érzett ilyen elfogadást és ilyen szeretetet. És azt mondja a szomszédnéni, hogy imádkozom érted, helyre fogsz jönni. Szóval soha senki nem mondta nekem azt, hogy imádkozik értem. Ez volt az első eset. Imádkozom érted, Isten helyre fog téged hozni. Elvitte néha a gyerekeket sétálni, imádkozott értem, és egy idő után kialakult, mondja az illető, egy idő után kialakult bennem, hogy na ennek a néninek a Jézusáról szeretnék még többet hallani. És akkor kérdezte a nénit, hogy akkor hogy is van ez? És akkor addig, meddig, amíg mondja a néni, hogy hát amúgy meg a gyülekezetünkben van babamama kör, vannak ott más kismamák is, jó lesz neked ott. És hogy a néni nem erőszakoskodott, nem rögtön ezzel támadta le, amikor oda költözött, hogy jaj, gyere a gyülekezetbe, gyere. Hanem megvárta, amíg nyitottá vált rá. És azt mondja ez a fiatalasszony, ez az ismerős, hogy na valami nagyon megváltozott. Nagyon megváltozott. Ez a szomszédnéni volt az Isten követe. Ő egy angyal. Ő volt az Isten követe, az Isten angyala, hogy ne szakítsak a kereszténységgel. Mert hogy Jézus most is benne van a benne hívők életében, akik igazán hisznek benne, és igazán őt fogadták be a szívükbe. Kedves testvérek, az egyházunkban úgy szokták összeállítani az igehirdetési témákat, hogy a nagy ünnepeknél a második nap, mert hogy feltételezik, hogy a ünnep másnapján azok jönnek el, akik úgy jobban odaadják magukat, hogy a második nap mindig arról van szó, hogy nekünk keresztényeknek mit kellene tennünk. Hát, hogy bizonyságot kéne tenni. Bizonyságot kéne tenni, de nem úgy, mint ennek a fiatalasszonynak a családja, hogy ez a számonkérés, meg a ítélkezés, meg a kritika, hanem úgy kellene bizonyságot tennünk, mint ez a szomszédnéni. Hogy imádkozunk, és a mi imádságunkat meg fogja hallgatni az Isten, és segíteni fog rajtad. Hogy Bibliát olvasunk, és azzal táplálkozunk. És hogy együtt eszünk és iszunk az Úr Jézussal. És akkor benne lesz az Isten az életünkben. És hogyha így beszélünk, akkor lesz erő a bizonyságtételünkben, amikor akár szomszédnak, akár rokonnak, családtagnak arról beszélünk, hogy igen, igen, az Úr Jézus feltámadt és él, és az ő neve által van bűnbocsánat, mert erre van a legnagyobb szükségünk. Amen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megvalljuk neked, hogy sokszor erőtlen a bizonyságtételünk, mert mi magunk is olyan gyenge hitűek vagyunk, olyan bizonytalankodók vagyunk. Bocsáss meg nekünk ezért, hogy köszönjük azt, hogy ha zörgetünk, akkor te megnyitod. Megnyitod az ajtót, és adod az a szent lelkedet. Te adsz hitet, te adsz reménységet, te adsz szeretetet. Add meg nekünk, hogy mindennél fontosabb legyen a te igéd. És hogy a te igédből akarjunk hallani valamit, amit te üzensz nekünk. És hogy ne fáradjunk el az imádságban, ahogy te mondtad, hogy mindig imádkozni kell, és nem szabad belefáradni. Add meg nekünk ezt a személyes kapcsolatot te veled, hogy elmondhassuk, hogy igen, találkoztunk veled. Mert te feltámadt és élő Úr vagy, és igen, együtt ettünk és ittunk veled, mert te meghívtál bennünket a te asztalodhoz. És ez olyan csodálatos. Töltsd be bennünket a te szent lelkeddel. Amen.